megtalálható Mózes 5. könyvének 10. részében a 14. verszakkal kezdődően, ezt ülve hallgassátok meg. Mózes 5. könyvének tehát a 10. részéből a 14. verszakkal kezdődően és a 11. rész első verszakával lezárulok, fogom Isten igéjét olvasni. Ímé az Úré, a te Istenedé, az egek és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van, de egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket és az ő magukat. Titeket választott ki ő utánuk minden nép közül, amit a mai napon is látszik. Vetétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak, mert az Úr a ti istenetek, isteneknek istene, és uraknak ura, nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, adván neki kenyeret és ruházatot. Szeressétek azért a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá rakaszkodjál, és az ő nevére esküdjél. Ő a te dicséreted és a te Istened, aki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, amelyeket láttak a te szemeid. A te atyáid 70-en mentek alá Egyiptomba, most pedig az Úr, a te Istened megsokasított téged, mint az égnek csillagait. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő megtartani valóit, rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden időben. Ahogyan ezt a múlt héten is mondtam, nagyon érdekes nekem a bibliai kalauz szerkesztőjének a gondolata, ha ez direkt dolog, mert most minden héten az elmúlt időszakban valami olyasmiről kellett beszélnünk és gondolkodnunk, amit Isten elgondol akkor, amikor az ő népében, az ő híveiben vagy követőiben elgondolt vagy elvárt, és most pedig valami kívánságot fogalmaz meg. Mit kíván az Úr azoktól, ez a címfelirata ennek a szakasznak, akik az ő népéhez tartozónak vallják magukat. Minden ilyen proféciának, üzenetnek van egy közeli és egy távoli jelentése. Azok, akik jelen voltak akkor, amikor Mózes ezeket a szavakat elmondta, és ezeket a szavakat megfogalmazta, azok Izrael fiai, akik Isten választott népéhez tartozóak, és ez az akarata Istennek nem változott meg azóta sem, de Jézus Krisztusban hajlandó velünk, akik esetleg nem vagyunk az ő népéből valóak, szövetséget kötni, és Jézus Krisztusért hajlandó velünk megvékelni, és a választottak közé engedni bennünket. Ezt be kell szögeznünk az elején, nehogy valami félreértés legyen, de ne is gondoljuk azt, hogy csupán azoknak szólna Isten elvárása, akik származás szempontjából, vagy származás révén a szúréi. Mit kíván az Úr azoktól, akik az ő követői? Néhány szót hagy szóljak arról a könyvről is, amelyből mindez elhangzik, mint azért elsősorban, hogy jobban el tudjuk képzelni azokat a gondolatokat, amelyekről ma beszélünk, vagy jobban bele tudjunk helyezkedni azokba a körülményekbe, amelyek között elhangzott mindez. Ennek a könyvnek, helyesebben a könyvgyűjteménynek az elnevezése a Tóra, amely azt jelenti, ha görögül, vagy görög gondolatokat fogalmazunk meg, Pentateukosz, azaz öt tekercset jelent, ez Mózes öt könyvéről szól, és ebben most mi az ötödik tekercsel, vagy az ötödik könyvvel foglalkozunk, és ebből szeretnénk valamit megérteni, és én pedig szeretném a szívetekre helyezni ennek az üzenetét. Az is ennek az ötödik könyvnek az egyik értelmezése, hogy még egyszer a törvény. Akkor hangzanak el ezek a szavak, amikor ott áll a választott nép Izrael földje, az ígéret földje előtt, és talán emlékszünk rá, hogy Mózesnek nem lehet bemenni erre a földre. Azt csak zárójelek között jegyzem meg, hogy nem volt senki az ott toporgó emberek között, vagy közül, aki úgy szeretett volna bemenni az ígéret földjére, mint Mózes. Mégsem mehetett be, de jó vezetőként, jó atyaként, jó prófétaként el akarja még egyszer mondani azt, ami emberré, néppé teheti azokat, akik az Urat kérték vezetőjükről. És még egyszer el akarja mondani, hogyha ő nem lesz, és nem lesz ő, aki segíthet, és szószólójuk lehet az Úrnál, még egyszer elmondja, hogy mi van a törvényben, mi van azokban az igékben, így is fogalmazhatnánk, amely igéket Isten szeretne a szívükre, vagy ha mi szeretnénk bemenni az Úr nyugodalmába, abba az örökségbe, amit az Úr elkészített mindannyiunk számára, nektek mik azok a dolgok, amelyeket követni kellene. Az első és legfontosabb dolog egy teljesen ártalmatlannak tűnő, vagy nem is nagyon figyelünk oda, mert azt gondolom én, hogy sokkal több olyan dolog található ebben a rövid szakaszban, ami esetleg meg nem értéssel tölt el bennünket, vagy valami furcsaságot vélünk ebben hallani, de ami a legfontosabb, az az, amivel kezdődik ez a szakasz, imé az Úré, a te Istenedé, az egész ég, az egeknek egei, a teljes csillag, az összes bolygó és minden, ami ennek a rendszere, a föld és minden, ami rajta van. Egy evidensnek tűnő gondolat ez, de mégis, ha apró pénzre szeretnénk váltani, vagy a mélyére szeretnénk ásni ezeknek a gondolatoknak, akkor már is valami olyan kérdés fogalmazódik meg bennünk, amely kérdés számtalanszor vissza szokott köszönni, amikor mérlegre teszi az örökkévaló Isten a mi hitünket. És mi van az én tulajdonommal, és mi van azokkal a dolgokkal, amelyekről úgy gondolom, hogy én vagyok az, aki megteremtettem, létrehoztam, előhoztam a semmiből, amiért megdolgoztam, ami az én kezemnek a munkája, az is az Úré lenne? Hogyan tekintesz arra a területre, amely terület a te fennhatóságod alatt van? Egyszer egy evangelizációnak ez volt a témája, mi van a te házadban? És átformálhatnám egy kicsit ezt a gondolatot, mi van a te házad és tulajdonaid körül, mi az, amit gondolsz róla, honnan van ez, vajon az Úré, vagy szívednek közelálló eleme ez, amiből nem engedsz, és ez egy olyan dolog, ami a tied, és van egy másik, ami az Úré. Imé az Úré, a te Istenedé, az ég, az egek egei, a föld és minden, ami rajta van. És ha eljátszanék ezzel a gondolattal, itt ugyan nagybetűvel van írva az Úr és az Isten, de írhatnánk ezt kisbetűvel, és akkor már is nem arra az Istenre kellene gondolnunk, aki itt megszólal, hanem esetleg arra az Istenre, aki a te teremtményed. Arra az Istenre, akinek semmi más dolga nincs, mint követni a te utasításaidat. Ki kell jelenteni, hogy ez a minden, ami a te fennhatóságod alatt van, az valamilyen istené. Vagy azért az istené, aki itt megszólalt, vagy egy másik istené. Ebben a kérdésben nem fog engedni az örökkévaló. Ebben a kérdésben megváltoztathatatlan az ő álláspontja. Nem lehet őt eltántorítani attól a gondolattól és attól a döntéstől, amely őt mindig is jellemezte. Arról szól az ő szent igéje, hogy nincsen ő benne változás, vagy változásnak árnyéka, sohasem fogja megváltoztatni ebbéli hozzáállását az az Isten, akiről itt szó van. Egyszer egy kollégámnak mondta valaki, amit én is számtalanszor szoktam hallani, ha beszélgetésbe elegyedek emberekkel, én ám ateista vagyok, és az illető legnagyobb megdöbbenésére ez a kollégám azt mondta neki, hogy Isten is ateista, mert abban az Istenben nem hisz, amit mi szoktunk kreálni. Választani kell. Melyik Isten az, aki hozzád szól? Hallod-e az ő hangját? Alá tudod-e vetni magad ennek az elvárásnak ott, a cigéret földje bejáratánál, hogy amikor majd átlépsz a Jordánon, akkor evidens legyen a számodra, hogy az a föld nem azért a tied, mert olyan különleges lennél, azért a tied, mert az örökkévaló Isten, a racionális, észszerű Isten valami furcsaságból, nem észszerűségből szeret téged. Nem valami különleges tulajdonságodért, hanem azért, mert ő a szeretet Istene, és jelenti, el is magyarázza, egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket és az ő magukat, titeket választott ki ő után minden nép közül, mint a mai napon is látszik. Ez a mai nap nem csak arra értendő, amikor elhangzik Mózesnek ez a prédikációja. Ez a mai nap lehet ma. És az a gondolat, amely itt megfogalmazódik, hogy a mai napon is látszik, hogy téged választott, ez egy olyan lehetőség, amit nem jó eljátszani. Ma, ha az ő szavát hallod, meg ne keményítsd a szívedet. Még mindig szól az örökkévaló Isten, még mindig van türelme, még mindig szeretne részese lenni az életednek. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. olyan sokszor külső parancsolatokban és törvényekben gondolkozik az ember, és arra gondol, hogy ha ezeket és azokat megtartom, akkor Istennek is látni kell azt, hogy én jó követője vagyok, és akkor Isten nem tehet mást. Ő is részes lesz az én életemnek. Nagyon sokan helytelenül szembe szokták állítani a Biblia két könyvét, az egyik az öreg, az elavult része, a másik pedig az új, valami olyan üzenettel, ami felülírja az első részét, távol legyen. Nem ez a terve Istennek. Azt mondja Jézus maga, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És itt van az a gondolat, ami nem csak itt jelenik meg, hanem Jeremiás könyvében, és majd Jézus prédikációjában ugyanúgy. Nem a külsődlegességek azok, amik megváltoztatják az ember életét, és nem ebben gyönyörködik az örökkévaló Isten, hanem vajha a szíved indulata lenne körülmetélve. Ugye a választott néphez való tartozásnak egyik külsődleges jegye a körülmetélés. Az örökkévaló Istennek elege volt ebből. Nem ez az ő vágya a körülmetélkedéssel kapcsolatban, hanem vajha a szíved. Vajha az a szerved lenne rendben, ilyen értelemben, ahonnan jön mindenféle gondolat. Hova húz a szíved? Teszi fel a kérdést Mózes 5. könyvében. Az örökkévaló Isten majd ismétli meg ugyanezt Jeremiás próféta is végig, Ézsaiás, nem gyönyörködöm a bakok és bikák vérébe, hanem az indulatban gyönyörködnék, ami összeköt bennünket, ami elválaszthatatlan Isten és ember között, vajon azzal a kimondhatatlan szeretettel viszonyulsz-e az örökkévaló Istenhez, amivel ő viszonyul te hozzád. Mert az Úr, a ti istenetek, isteneknek istene, és uraknak ura, nagy hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Egyre mélyebbre hatol a mi gondolatainkban az örökkévaló Isten, nem személyválogató. Ez az első és talán legfelháborítóbb kijelentése. Nem fogad el ajándékot, nem lehet megvesztegetni. Egy olyan rendszerben kell gondolkodnunk, amely kicsit távol van tőlünk, mert megszoktuk azt, hogy ha valamit el akarunk intézni, akkor azt vagy így, vagy úgy, de el fogjuk tudni intézni, mert egy kis ajándékkal, egy kis kapcsolati hálóval, egy kis ezzel vagy azzal mindent el lehet intézni manapság is, de van valaki, aki kijelenti, hogy ő fölötte senki nincs, mégis hajlandó szóba állni velünk, de nem személyválogató. Nem lehet ajándékkal megvesztegetni. Amikor az ajándékunkat visszük az örökkévaló Istenhez, vagy Istennek, nem neki van erre szüksége, hanem nekünk, hogy érezzük azt, hogy mindabból a jóból, amivel megáldott az örökkévaló, mindabból a jóból, vagy mindabból a jóval, amit nekünk adott, valamit szeretnénk neki adni. Nem ő neki van erre szüksége, hanem neked, nekem, annak, aki kapcsolatot keres vele. Igazságot szolgáltat árvának, özvegynek, szereti a jövevényt, ad neki kenyeret és ruházatot. Eljutottunk oda, amely nem csak akkor volt kérdés, amikor ez elhangzott, hanem az évezredeken keresztül, ez jó Krisztus előtt 14. század környékén hangzik el, és eltelik több mint 3000 esztendő, és megint kérdéssé válik. Egyszer valakivel vitatkoznom kellett arról, hogy vajon hogyan viszonyuljon az ember az őt körülvevő nyomorral, a jövevényekkel, az árvákkal, a szegényekkel. Vajon megváltozott Istennek ebbéli gondolata? Valami furfangos emberi gondolattal meg kell magyarázni, hogy a jövevény az most nem az a jövevény, akire Isten gondol, az árva az nem az az árva, akire Isten gondol, és az éhező nem az az éhező, akire Isten gondol, hanem valami furfangos emberi logikával ki kell találni, hogy aki segítségre szorul, nem arra gondol az örökkévaló Isten. Nem adta parancsba az örökkévaló, hogy te kutasd, hogy ki érdemli meg, vagy ki nem érdemli meg. Azt parancsolta, itt van fehéren, feketén a Szentírásban, hogy ha látsz nyomorúságot, akkor enyhíts azon. Az a címfelirat, mit kíván az Úr az övéitől. Nem azt kívánja, hogy bírált fölül a törvényeit. Nem azt kívánja, hogy valami furcsa emberi logikával, kényelemből, vagy más egyéb bűrehajlamos gondolattól vezérelve te másként ítéld meg azt, amit ő egyenes parancsba adott, és amikor egyházi vezetők felhívják erre a figyelmet, akkor nem által az ember valami olyasmit megfogalmazni, hogy ez az ördögtől van. Hogy lehet az ördögtől az, ami Isten szent könyvében van, ami Isten elvárása velünk kapcsolatban? De ha nem is megyünk el ilyen messzire, akkor vajon hogyan viszonyul az ember a hozzá igen közel állókhoz, akik nekünk, a mi számunkra jövevények, akik a mi számunkra, a mi gondolati rendszerünkbe nem férnek bele, hanem valahonnan kívülről jöttek, és mi abba a kategóriába szorítjuk őket, amely kategória a jövevény kategória. Annyi esetben kell megbirkóznunk a jövevénységgel, hiszen maga a nyelvünk tele van jövevény szavakkal, már észre se vesszük, hogy az máshonnan van. Hogy mi is jövevények voltunk, és sokszor fölvettünk olyan szavakat, amelyekről már azt se tudjuk, hogy honnan származik. Pedig Isten egyértelmű ezekben a dolgokban. Azt mondja, szeresd a jövevényt, mert te is jövevény voltál. Akárha a mi származásunkat nézzük, számtalan esetben voltunk jövevények, és erre való bizonysága az, ami a mi nyelvünkben számtalanszor előforduló jövevény szavak sokasága. Arról már nem is beszélve, hogy a Szentírás azt mondja, jövevények és vándorok vagytok ezen a földön. Nem ezekben az összefüggésekben kell nekünk gondolkodni, hanem várni kell a mennyei hazát, és azt az igazi hazát, ahol az örökkévaló Isten fog világítani nap helyett. El szoktam mondani ilyen vitákban, hogy én nem tehetek róla, nekem a munkaköri kötelességem és a munkaköri leírásomban az van, hogy szeretnem kell. Ha tetszik nekem, ha nem. Le van írva a munkaköri leírásban, hogy mi az, amit elvár a munkaadó a munkavállalótól. Addig lehet vitatkozni, amíg az ember el nem vállal egy munkát. De amikor aláírta a kezével, és megkapta a munkaköri leírást, nem lehet azt mondani, hogy én innentől kezdve másként gondolkodom. Ki a az Istenem, ki az, aki számítani akar rám, vajon az, hogy mit kíván az Úr tőlem, az rám érvényes, vagy valami furcsa logika mentén szeretném megváltoztatni mindazt, amit ő elvár tőlem. Az Urat, a te Istenedet tiszteljed, féljed, hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél. Ő a te dicséreted, a te Istened, aki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte vele, melyeket láttak a te szemeid. A te atyáid 70-en mentek Egyiptomba, most pedig az Úr, a te Istened megsokosított téged, mint az égnek csillagait. Amikor az embernek számot kell adni arról, hogy mit gondol, vagy milyen elvek mentén artikulálja önmagát, akkor rengeteg konfliktusba keveredik, mert nem biztos, hogy a környezet számára az szimpatikus, nem biztos, hogy a környezet az örömmel hallja azt, ami alapján te a világot látod. Pedig az lenne a helyes rend, hogy minden embernek joga van úgy gondolkodni, ahogy akar, egész addig, amíg másokat nem gátol meg abban, hogy ő is úgy gondolkodjon, ahogy akar. Pedig az lenne a helyes rend, hogy az embernek joga legyen szabadon élni, szabadon megfogalmazni a dolgait, gondolatait. Nem az a kérdés tehát, hogy a környezet hogyan gondolkodik valamiről. Nem az a fő motiváció, hogy mi a környezet álláspontja. Tudjuk jól, hogy vannak konform és nonkonform emberek, vannak azok, akiket hajt a sokaságnak a gondolkodása, és jobban érzik magukat, hogyha a sokaságban el lehet tűnni. Isten nem ezt várja el. Szereted-e őt teljes szívedből, teljes lelkedből, és a második parancsolat pedig hasonlatos ehhez. Szereted-e fele barátodat, mint önmagadat? Azzal zárja be ezt a rövid kis szakaszt Mózes, és aláhúzza, még egyszer, nem először hangzik el ez az öt tekercsben, ami most aláhúzásra kerül, hanem több egyszerre. Ha mindazt megértetted, amit az Úr, a te Istened kíván tőled, akkor meg fogod érteni azt is, amit még egyszer szívedre akarok kötni. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Tartsd meg az ő megtartani valóit, rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden időben. Amen.